Második fejezet. Első pont. José pincér aludt. Aludt, miközben egy pillanatra megállt a levessel, aludt, amíg a szakács tálcára tette a húst, és aludt, miközben egy svéd magántanár ölébe kitálalta. Az ordításra felriadt. Hutchins, a fűtő is aludt. Aludt, amíg a szén begurult a kazánba, aludt, miközben felemelte a lapátot, és aludt, midőn lejtette a főgépész lábára. Az ordításra felriadt. Az első tiszt közölte a kapitánnyal, hogy José, a pincér állandó aluszékonysága súlyosbodott. A gépész közölte a kapitánnyal, hogy Hutchins, az amerikai fűtő már csak percekre ébredt fel, ha éppen ver valakit. Néhány matróz összesúgott. Furcsa tünet harapódzik el a hajó. Már ketten megkapták. A szállásmester közölte Fülig Jimmyvel, hogy baj lesz, mert ha a gyengélkedőket megfigyelik, kiderül, hogy egyik sincs itt, csak Fülig Jimmy szolgál a hajón, mint átváltozó művész. Fülig Jimmy megint csak azt mondta, hogy nem ő a hibás, hanem az utasok. Túlságosan eleven mindenki a hajón. Azonnal megnyugodnának a kedélyek, ha más is álmos lenne. Azt ígérte a szállásmesternek, hogy majd megkísérli egyensúlyba hozni a dolgot. Másnapra azután gondoskodott róla, hogy az utasok élénk hangulata csökkenjen, és ezt nem kellett volna tennie. Pontban 3:30 délután, ázsiai időszámítás szerint, a hosszúsági és szélességi fokok bizonyos számadatainak megfelelő helyen, teljes szélcsendben folytatta útját a Honolulu Star 18 tengeri csomó sebességgel a Malakka szoros felé. A séta fedélzeten egy szalonzenekar muzsikált, és az egyik utas azt mesélte két hölgy ismerősének, hogy a hajón valami nincs rendben. Állítólag egy álomkór gyanús eset fordult elő, de titkolják az utasok előtt. 4:10 ázsiai időszámítás szerint a hajóorvos a kapitány intézkedésére magához rendelte a szállásmester útján José Pombiót, a pincért, és Wilson Hutchinst, a fűtőt. Egyszerre. 4:12 időszámítás fenti világrész szerint a szállásmester a kabinjába ment, és gyermekkorából visszaidézett imádságokat mormolt. Bizonyos volt benne, hogy törlik a nyilvántartott tengerészek névsorából. 4:20 José, a pincér, megjelent az orvos előtt, aki éppen egy könyvben lapozgatott izgatottan. Az álomkór különleges megjelenési formái, amikor szorványos megbetegedések alapján lép fel, és kísérő tünetei elmosódnak. A leírás egy hajó esetét vette példának, ahol egyetlen cecelégy került a rakománnyal együtt a fenékbe, és még mérsékelt égőv alatt is képes volt a ragályt terjeszteni. Az orvos felnézett a könyvből, ott állt előtte José, a pincér, könnyed testtartással és szerényen hortyogott. Halló! Ki beszél? Riadt fel José. Az orvos nézte. Gyanús. Szenvedő arc, ernyett vonások, mélyen ülő szem, bárgyún nyitott száj, szabálytalan légzés. A feje fáj? Igen. Dohányzik? Inkább innék valamit. Nem kínáltam. Elég baj, mert dohányzom. Járt Afrikában? 2 éve. Szülei élnek? Az anyám. Az apja miben halt meg? Búcsúba. Heveny lövöldözés, meg minden ilyesmi. Iszik? Most, hogy meghalt, nem hiszem. Ember, ne tréfáljon, itt komoly dologról van szó. Fáj valami ilyen? Itt a bordánál nyilal. Az orvos betett valamit a fülébe, amiről lelógott egy gömbölyű hangerősítő. ezt Fülig Jimmy bordáira helyezte. Sóhajtson! Fülig Jimmy megragadta a bordáin nyugvó fémet, és belekiabált. Csiklandós vagyok! Az orvos üvöltve ugrott hátra, mert úgy érezte, hogy egy nehéz üteget sütöttek el a füle mellett. Ostoba alak! Megsiketít! Mióta érzi ezt a fájdalmat a bordáim? Amióta a kormányos a sötétbe véletlenül rálépett. De most már menjen! Kérem szépen, nem kaphatnék valamit fejfájás ellen. Nagyon fáj a fejem. Ez hazugság volt, de az orvos elhitte, és azonnal odament a szekrényhez. Fülig Jimmy követte. Messziről látta azt a kis tartályt, amin ez állt felírva egy címkén. Ópium. Ez sűrűn alkalmazott gyógyszer errefelé. A megváltozott éghajlat és a szokatlan táplálék miatt gyakorta fellépő emésztési zavarok ellen. Az orvos már kivette egy fejfájás elleni port, amikor csörömpölést hallott. Az ostoba pincér lelökött az asztalról egy poharat. Hordja el magát! José elsietett. De amíg az orvos hátranézett a csörömpölésre, addig gyorsan a zsebébe csúsztatta az ópiumos tartály belsejéből vagy 6 kisebb doboz gyógyszert, több mint felét az ópium készletnek. Ez 4 óra 44 perckor történt. Greenwichi időszámítás szerint 4 óra 12 perc 8 másodperc. Közvetlenül az uzsonna idő előtt. 5 óra 15-kor a kapitány felszólította az utasokat, hogy mindenki őrizze meg a nyugalmát. A hajó rendelkezik a járvány lokalizálásához szükséges eszközökkel. A pánik akkor tört ki, midőn a 3 úr, akik uzsonna után elaludtak, csak hosszas élezgetésre tértek magukhoz. Az egyik Mr. Gould volt a hatalmas nevelő. Ez aludt a legmélyebben, pedig uzsonatájt még igen élénk volt. Most mélyen aludt. Másnap reggel, a reggeli után, 9 óra 27 másodperc az északi és déli szélesség megfelelő fokai között, 2 újabb utas merült mély álomba, és délben a kapitány utasította a rádióst, hogy tudakolja a közelben tartózkodó hajók neveit. Esetleg segítségre szorulnak. Dráma az óceánjáron. Az utasok nagy része ekkor már sejtette, hogy azon hátborzongató tengerész történetek egyikét élik át, amelyeket oly sokszor kigúnyoltak, mint például a kísértett hajó, vagy nem is szólva a Bounty lázadóiról, akik emberhúst is ettek. Azzal valamennyien tisztában voltak, hogy még 50 év múlva is megoldatlan lesz a rejtély a hajóról, amely csendesen siklott Szingapúr kikötője felé a gát mellett megállt, de nem szállt ki utas, egy hang sem hallatszott a fedélzetről, mindenki meghalt. A Honolulu Star tragédiájáról filmet gyártanak, és az emberek beülnek csinos nőismerőseikkel a moziba, hogy megnézzék, azután azt mondják majd marhaság. Egy koppenhágai zeneszerző erélyesen követelte, hogy a kapitány bocsássa le a mentőcsónakokat, és kiki meneküljön, amerre tud. Miután a kapitány ezt megtagadta, jegyzőkönyvet akart felvenni az esetről, de közben elaludt. Az emberek bezárkóztak kabinjaikba. A rettegés, a rossz előérzet lett urrá mindenkin. És egy utas végre igazán jól érezte magát. Este lenne a bárban még zongorázott is. Az állítólagos Mr. Irving volt ez az utas. Ugyanis nevelője minden étkezés után nyomban elaludt. Mélyen és sokáig. Először csak az ebédlőben üldögélt egy órácskával tovább a fiatalember, de másnap a járvány tetőfokán dühöngött úgy az ázsiai, mint a greenwichi időszámítás szerint. Mr. Irving bekukkantott a bárba, ahol a zenekar tüzes foxtrottokat játszott félálomban. Éjfél felé a fiatalember dúdolni kezdett. Az arca kipirult, a szeme csillogott, és titokban bizonyára hőn óhajtott, hogy bárcsak tartós lenne ez az epidémia. Már harmadik napja dühöngött az álomkór. Az admiralitás rövid üzenetváltás után azt ajánlotta, hogy a Honolulu Star közölje állandóan a helyzetét és útirányát, továbbá ajánlatos lenne a hajón található legyeket gyűjteni az előrelátható egészségügyi szemle részére, hogy akad egy cecelégy közöttük. Egy örmény levélboríték gyáros drámai egyszerűséggel közölte a kapitánnyal, hogy leprája van. Hát ilyen eddig csak rémdrámákban volt. Ember, suttogta a szállásmester, aki élő súlyának felére fogyott rövid idő alatt. Ezt maga tette. Igen, felelte őszintén Fülicsimi. Maga mondta, hogy feltűnő a hajón, ha két ember állandóan alszik. Most már csak az a különös, hogyha ébren van valaki. Hogy csinálta? Ópiummal. Nem lehet semmi baj. Mindenki csak annyit kap, amennyi az ópiumhoz mellékelt adagolási táblázaton úgy van feltüntetve, vagy súlyos betegek számára. Az pedig nem lehet veszélyes adag. Hát ha kiderül, én bűntárs vagyok, 10 évet kapunk. Há Istenem, érdemrendet nem kínálhatnak ezért, hát el se fogadnám. Hé, szállásmester, kiáltotta feléjük az egyik tiszt. Menjenek a legénnyel a raktárba, fogjanak egy legyet, és vigyék az orvoshoz. A legyeket is gyógykezelik, csodálkozott Fülicsimi. A legénység teljes számban légyvadászaton volt, ők is elindultak a szállásmesterrel. Pokoli hőség volt az Indiai óceánon. Különösen itt a gépház mellett. Fülicsimi, mint fűtő, derékig levetkőzve járt a hőségen kívül elsősorban azért, mert egyetlen ingét José a pincér használta. Ember, vessen véget a járványnak, könyörgött a szállásmester. Nem jön rá senki, nyugodt lehet. Ide-oda jártak a podgyász raktárban, Fülicsimi megállt egy hatalmas utazóláda mellett. Mi a csoda? Ha, ezt jól megcsinálták. Nézze csak! A ládán hatalmas tábla függött. Vigyázat, nem szabad lefelé fordítani. Kiömlik. A mindenségit a sok hülyének szitkozódott a szállásmester. Jöjjön, fordítsuk meg ezt a podgyászt! Már éppen hozzáfogtak volna, amikor valaki erélyesen kopogott a láda oldalán, és érdes borizű hangon szólalt meg belülről. Most már csak hagyják így, ha Ádenig a fejemen álltam benne. Mi az, hely, ki maga? Menjenek a fenébe! Hát ilyen még nem volt. A világ legpimaszabb potyautasát fedezték fel. Hé! Kiabálta a szállásmester. Tudja, hogy mi vár egy potyautasra, ha karanténba kerülünk? Miért kerülne a hajó karanténba? Ragály van! Valakit megfertőztek hülyeséggel. Á, mindenségit! Kinyitotta a ládát, és üres volt. A láda, amelyből egy másodperc előtt beszélt valaki. Bután állt, a szállásmester keresztet vetett. Varázslat. Ilyen alakok fenyegetnek engem, jegyezte meg az iménti hang a hátuk mögött. Megfordultak. Egy toprongyos öregember állt előttük. Fülicsimi ilyetten kiáltotta. Piszkos Fred. Második pont. Különös jelenség volt az öreg. Melligérő kisé hegyes formájú ősszakállát babrálgatta hosszú keselyű karmokban végződő kezével. Apró ravasságait, nagy töprengéseit szakállának néma hangszerén, mint egy lezongorázta, ahogy lassan játszadozott a hosszú, szerte álló piszkosszürke gyérszőrzettel. Az arcán néhány gömbölyű, nagy szemölcs, jellegzetes karvajszerű orr, legörbülő széles száj és csillogó, okos, nyugtalan, apró szemek némi vörös nedűvel keretezve. Kócos, szürkésfehér hajszálai a homlokára csüngtek szét, és egy beidegződött mozdulattal időnként tarkójára tolta, vagy a nyakát vakargatva lassan előre tolta az orrahegyéig szakadt szennyes ellenző sapkáját, egy igen elnyűjt piszkos, de mégis kapitányi sapkát. Mert Piszkos Fred kapitány volt. Így járt szájról szájra a neve, így ismerték a tengeröblök nagy kikötővárosaiban és kis halászfalukban egyaránt. Így említették, ha bűnügyek kapcsán szóba került a neve, Piszkos Fred a kapitány. Hogy hol és milyen hajón, mikor és milyen minősítés alapján lett kapitány. Ezt még a fegyintézetek és bűnügyi nyilvántartók sem tisztázták. Annyi más körülménnyel együtt, amelyek Piszkos Fred személyével összefüggésben időnként felmerültek, de afelől senkinek sem lehetett kétsége, hogy Piszkos Fred valóban kapitány. Hát ki is lenne kapitány, hanem ő, aki név szerint ismeri a világ összes révkalauzát, Pertuban van az ausztráliai Csarungi törzs varázslójával, és olyan ciklomba csak egyszer hajózott eddig, hogy közben kialudt a pipája. De utóbb kiderült, hogy ez a pipa nem volt Watson gyártmányú manilla gyökér. Fekete szvetterén a legforróbb időben is felgombolta a magas nyakat. Vastag nadrágját keményé és szabályosan gömbölyűvé formálta az idő. Valaha csíkos zsakett lehetett, de ez már csak nyomokban látszott a ruhadarabon. Különös módon bokában a cipő mellé gyűrte be a szárát, amiből nyilvánvaló, hogy nem ő rá szabták eredetileg. Ez különben kitűnik abból is, hogy hosszát a begyűrés művelete sem csökkentette megfelelően, mert még mindig a mellkasáig ért. Állítólag a hosszától még feljebb is húzhatná, de nem teszi, mert a nadrág hónajban kissé bő. Időnként zsebre dugta a kezét, megrántotta a nadrágját, és imbolygó felsőtesttel elindult. Volt a lényében valami csodálatos közöny és kihívó megvetés mindenkivel szemben. De a legszembe ötlőbb egyéni jellemvonásként mégiscsak az élt róla a köztudatban, hogy ő a világ legpiszkosabb embere. Ez olyan közvetlen, bizonyításra nem is szoruló benyomás volt, mint a filozófia rendszerének bármelyik úgynevezett ősténye. Napbarnított arca, mint nagy misztériumot őrizte az utolsó mosdás időpontját. Csak annyi látszott futólag is kétségtelennek, hogy ez az időpont találgatás tárgyát sem képezheti, mint közelmúlt dátum. Egyáltalán kétségesnek látszott, hogy ez az ember valaha is tisztálkodott-e. A szállásmester önkéntelenül hátralépett, mint a műértő, ha végre szembe kerül egy nagyhírű alkotással. Fülig Jimmy percekig nem bírt szólni. Mit csodálkozol? Talán azt vártad, hogy egy bérmaruhás hajadon bújik elő a ládából? Hát hogy jött ki onnan egyáltalán? Hátul van a ládán egy művész bejáró. Ádenig a fejemen álltam. Teljes 24 órát töltöttem el, így, mint valami kővé vált erőművész. Az egyik ostoba rakodó fordítva tette le a podgyászt. Miért nem nyitotta ki elől? Beletört a kulcs a zárba. Az ember a fején áll, megesik az ilyesmi. 24 óráig tartott, amíg tótágost állva a hátsó deszkát meglazíthattam, hogy kijárjon. Most mindent tudtok, hát menjetek a fenébe. Ho-ho, ho-ho, mondta a szállásmester, a hajó járványban. Ilyenkor főben járó bűn eltitkolni a potyautast. Ha, talán megvesztegessem? Sok pénzt kellene kapni ahhoz. Egy járványra vonatkozó adat eltitkolásáért 10 év jár a gyarmatom. Igaz, bólintott Méla Bushan Piszkos Fred. Nézze, szólt közben Fülig Jimmy. Ha mi azt mondjuk, hogy maga önként jött elő, akkor a kapitány enyhébben fogja fel az ügyet. Csak te ne védj, felelte mélységes megvetéssel Piszkos Fred. Azután hátratolta a sapkáját, zsebre csapta a kezét, és ormótlan inga módján elindult a feljáró irányába. Gyerünk! Igazatok van! A járványra vonatkozó felvilágosításaimat nem titkolhatom tovább, mert bajom lehet belőle. Azonnal szólok a kapitánynak, hogy tartóztassa le azt a disznót, aki ópiummal mérgezi az utasokat. A szállásmester meghökkent. Mi van, Freddy bátyám? Hebegte Fülig Jimmy. Na csak gyerünk, legfőbb ideje. 10 évet ülni az én koromban nem kellemes. Ráérek öreg napjaimra lustálkodni. Legalább 58 éves volt. Na de honnan veszi ezt a ópium izét? ne akar becsapni fülig hozé. A sötét raktár folyosón hever az arab fűtő, gyanúsan hortyogott. Felúztam a szemhéját, és láttam mindent. Ópiummal akarsz megtéveszteni? Ha? Engem? Most előre tolta a sapkáját, és úgy indult a lépcső felé. Várjon! Ugrottak feléje egyszerre ketten. Nem lehet. Igaza van a szállásmesternek. Járvány az járvány, és adatok titkolása, meg ilyesmi, az kész életveszély. Tehát beszéljünk, nincs értelme, fülig, Hutchins. Mivel vesztegethet engem meg ilyen főben járó ügyben két szegény ördög? Na eresz, sietek! Ide hallgasson, kapitány. Szólt rövid gondolkozás után fülig Jimmy. Minek cifráznák a dolgot? A markában vagyunk. Mondja meg, hogy mit akar, és kész. Tudom, hogy irgalmatlanul kiszipolyoz most bennünket, meg kapzsi és kegyetlen. Tessék! Piszkos Fred gondolkozott, egyik keselyű karmával a fogát piszkálta, a másik kezével egész keskenyre sodorta a szakálla végét. Na jó, ne húzzuk az időt. Te adsz 2000 dollárt, és kész. Fülig Jimmy halott fehér lett. Honnan vegyek 1000 dollárt? A hátsó zsebedben találsz egy bőrtokot tükörrel, fésűvel és egy Limából való autóversenyző aranyplakettjével. Ott van a 2000 dollár. Fülig Jimmy elszántan a zsebében nyúlt, hogy leszúrja ezt az embert. A gyöngyházkés nem kell, mondta fáradtan a kapitány, és előhúzott valahonnan egy múzeális jellegű félméteres forgópisztolyt. Ha mindenáron ráadást akarsz adni, elfogadom az aranyplakettet. De csak amíg 3 számolok. 1. Fülig Jimmy fogcsikorgatva átadta a bőrtokot, amely nyomban eltűnt a rengeteg nadrág hátsó zsebében. Ezután piszkos Fred utálkozó, fáradt, megvető arckifejezése tűnődve irányult a szállásmester felé. Az rettegett. Maga fizesse ki nekem előre Hutchins fűtő teljes fizetését Portside-tól Tahitig, összesen 175 dollár 82 centet, mondta végül. Csak 130 dollárt kap a fűtő. Én egy közönséges lapátoló. De Hutchins első osztályúnak minősített, külön illetményes, mert a haditengerészet 4 év előtt szakképzett kazánkovácsnak igazolta. Tehát a biztosítás levonásával 175 dollár és 82 cent jár. Nem hagyom kizsákmányolni magamat. A szállásmester fogai hangosan megcsikordultak, de fizetett. Piszkos Fred gondosan átszámolta a pénzt. 176 dollárból visszafizetett 18 centet. Nekem nem kell több, mint amennyi a tisztességes munkáért jár, de azt megkövetelem. A szállásmestert ez a túlzott módja az üzleti tisztességnek nem hatotta meg. Szegény Fülig Jimmy munkabérét vágta zsebre. Ne félts te Fülig Jimmyt, nyugtatta meg a stewardot. Ez addig ver Tahitiben, amíg kifizeted neki Hutchins munkabérét is, az utolsó centig. Alapos ember. A szállásmester döbbenten nézett Jimmyre. Ez igaz? Sajnos, ismerte be szemérmesen a fiatal ember. Ez a piszkos Fred a veségbe lát. Na most menjenek a fenébe, és minden étkezéskor hozzatok le egy első osztályú menüt. Halad csak rántva eszem. Ezután bement a ládájába, és hozzálátott, hogy megtömi a pipáját. Ketten voltunk, és nem tudtunk elbánni vele. Dühöngött a szállásmester, amikor a vaslépcsőn felmentek. Ezzel nem lehet. 2 év előtt Delhiben kilopta a 3000 éves Buddha rubin szemét, és egy sorompó piros üvegjelzőjével helyettesítette. Nagy botrány lett, mert amikor a Buddha belsejében fellobogott az örömtűz, az Isten szeme azt hunyorogta a hívők felé, hogy stop, stop, stop. Amikor a fedélzetre értek, a kapitány revolverrel a kezében vitatkozott egy csoport utassal, és néhány matróz éppen kipróbálta a mentőcsónakokat. 3. pont. Másnap Fülig Jimmy beszüntette a ragályt abban a reményben, hogy ezzel megszűnik az álmosság, tehát helyreáll a rend. Az ópium hatásának megszüntetésétől gyors eredményt várt. Ebben nem is csalódott. A méregkeverés beszüntetése néhány órán belül csak ugyan meglepő eredménnyel járt. Déli 12:20-kor a Honolulu Star vészjeleket adott le, orvosokat, gyógyszert és egészségügyi katonaságot kért a hajón pusztító járvány ellen Szingapurból. 1:10-kor a matrózokat felfegyverezték és életbe léptették a Vesztegzár esetére szóló rendkívüli intézkedéseket. Ugyanis az utasokon jelentkezett az átmenet nélküli kábítószer elvonás valamennyi ártalmatlan, de heveny tünete. A madzag nagyiparos hűlni és zsibbadni kezdett, ellepte a hideg verejték, és csak azt kérte, hogy leányának üzenjék meg, utolsó pillanatában is ellenezte házasságát. Valamennyi utas tűrhetetlen főfájásról panaszkodott. Ez az álomkor legpregnánsabb kísérő tünete. Az orvos úgy érezte, hogy hős, akiről könyvet fognak írni, mert a szörnyű kór ott lüktetett a koponyájában, de azért vitézül járt kabinról kabinra a betegeihez, és csak akkor ült le kimerülten egy kötélcsomóra, amikor az utolsó injekciós tűt is beletörte a különc svéd hölgy alsó karjába. Az ilyen orvosokról nem egyszer megemlékezik a szép irodalom. Az utasok már jóval kevesebb heroizmussal viselték el sorsukat. Sikoltozás, sírás, kiabálás töltötte be a hajót. A bostoni ügyvédnél látási zavarok léptek fel. Az argentinai művirággyáros követelte, hogy forduljanak vissza, de a legtöbben valami érthetetlen oknál fogva csökönyösen ragaszkodtak ahhoz, hogy azonnal bocsássák le a mentőcsónakokat. Közben Mr. Irving egy 14 éves fiúcskával 2 centes alapon karambolozott. Ebéd után halkan fütyörészett a társalgó rádió készüléke mellett, és általában pokolian jól érezte magát. Fürik Jimmy most már látta, hogy nagy baj lesz, ha leleplezik véletlenül. Elsősorban a nyomokat eltüntetni. Délután behosont az orvos kabinjába. Az üres ópium dobozaiba beletöltött szódabikarbónát, és visszatette őket a helyükre. Azután megkönnyebbülten távozott. Most már nem derülhet ki a bűne, akkor sem, ha esetleg keresik az ópiumot. A szállásmester egész nap útban volt a podgyászraktár felé, piszkos Fred igényei ügyében. Vacsorához langusztot követelt, és Chateau írát. Az Isten tudja, hogy hol szoktatták rá. Délben Szingapur utasította Honolulu Star-t, hogy nyomban álljon meg, közölje a helyzetét, és igyekezzék fenntartani a rendet az utasok között. Segélyhajó útban van, megfelelő orvosi segítséggel addig is hirdessék ki a Vesztegzárat, és az előírásokat minden tekintet nélkül a legradikálisabban alkalmazzák. Estére néhányan jól érezték magukat. Az étteremben egy-két utas kissé nyugodtabb hangulatban vacsorázott. Délutáni szenzáció, José a pincér eltűnt. Valószínű, hogy öngyilkosságot követett el. A bostoni ügyvéd szerint nem lehetetlen, hogy ámokfutó lett, ami velük is előfordulhat, mert sűrű, kísérő tünete az álomkornak. A kapitányt megkérte, hogy ebben az esetben őt nyomban lője le, és amikor megnyugtató ígéretet kapott, sírva tördelte a kezét. Voltak, akik fertőtlenítő szerrel füstölték a kabinjukat, ezek állandóan köhögtek. Mr. Irving délután krikettezni tanult. Az étkezés szenzációja José volt, a pincér, aki váratlanul megkerült. Tehát mégsem lett ámokfutó, vagy ha igen, úgy elfáradt, hogy abba hagyta. Úgy látszik, pihent is kissé, mert asztalkendővel a karján frissen jött az étterembe. Az utasok köréje sereglettek, nézték, tapogatták, kérdésekkel halmozták el. Hol volt, mikor gyógyult meg, beszéljem. Fülük Jimmy fölényesen mosolygott. Hölgyeim és uraim! Ha szabad szólanom, valamennyien a hisztéria áldozatai voltunk. A hisztéria éppen olyan ragályos, mint a nátha, de nincsen semmi értelme, és az ember mindenféle rosszat érez. Ilyenkor a hölgyek hisztérikák lesznek. Hol hallottak már olyan betegséget, amelynek nincsen halálos áldozata? Miféle járvány az, amelyikben nem hal bele senki? Az utasok összenéztek, csak ugyan lehet ebben valami. Fülig Jimmy még fölényesebb vigyorgással folytatta. Ha csak egy ember meghalna, akkor én is elismerném, hogy jaj nekünk. Az egyenlítőn túl lehetséges, hogy néhány óra vagy nap múlva nincs egy élőlény a hajón. De ki halt meg eddig? Kérdem önöket, tisztelt turisták, ki halt meg? Mr. Irving jött be kissé zavartan. Kérem, segítsenek az orvost keresni. Szegény nevelőm, Mr. Gould meghalt. Negyedik pont. 10 perccel később egyetlen utas sem tartózkodott a kabinján kívül. Itt a halál. A hajó fedélzete társalgója lépcsői elhagyatottak, és félelmetesen csendesek voltak. A kapitány az orvos társaságában nyomban Mr. Gould fülkéje sietett, kinyitotta az ajtót, és megállt a küszöbön. A kabinban világos volt. Kívülről is láthatta a hatalmas tetemet, nyitott szájjal, hátrasüppett fejjel, szalmaszínű bajusszal. Az orvos tétován csavargatta fejét jobbra-balra, határozottan őszült valamit az utóbbi napokban. Halott, ez nyilvánvaló. Meg se nézi, kérem, a halott közelében egy szúnyogcsípés elekendő is. A hajó ezekben a súlyos napokban orvos nélkül marad. A kapitány szája megvetően lepiggyett. Rendben van. Odalépett a halotthoz, elől, ahol nyitva volt a pizsama, a mellére helyezte a tenyerét, az arca fölé hajolt, és felhúzogatta a szemhéjakat, de ez csak formaság volt, nem bírt fontossággal. A jéghideg, merev kés csak halott emberé lehetett. Meghalt, mondta, és kijött. A gyönyörű Honolulu Star csendes és kihalt volt, mint egy igazi kísértett hajó. Csak a személyzet ődöngött ide-oda nyomott hangulatban, hogy a dolgát végezze. A nappali égbolt szürk és fehér lett, a tenger nyugtalan, sárgászöld színűre vált, és a levegő forrón párással nehezedett az óceánra. Az eset után Fülig Jimmy úgy állt ott magára maradva az étteremben, mint akit főbe ütöttek. Hogyan halt meg a nevelő? Hiszen nincsen járvány. Az ópium adag még súlyos betegnek sem lehetett halálos. Vagy mégis járvány? Most már nem 10 év, hanem kötél, súgta valaki a fülébe. A szállásmester volt, roppant orcimpái fehéren rezegtek rémületében. Mit fél úgy? Hát nem halt meg még senki hajóút közben. De ez attól halt meg, amit maga beadott. Mitől? Hát évekig lehet valaki ópiumozó, még többet is szedhet, mint amennyit az ételébe tettem. Attól se hal meg. A szállásmester hosszan a szemébe nézett, aztán zavartan kérdezte. Maga nem adott mást. Csak ópiumot, bolond. Közel állt ahhoz, hogy beverje a Stuart fejét. Csak nem hiszi, hogy megmérgeztem. Azt nem, de talán mégiscsak járvány ez. Furcsán érzem magamat. Mert az északkeleti monszun előtt állunk, maga ostoba. Hát ne kiabáljon, én is tudom, hogy rossz szélcsend van, de attól még nincsenek látomásai az embernek, csak magas lástól jön az ilyen. Mit látott? Kísértetet, ha éppen tudni akarja. Mert már maga is megbolondult. Lehet. De azt mondom, hogyha egy ember meghal, és egy másik megbolondul a hajón, az nem lehet ópiumtól. Miféle hülyeség ez a kísértettel? Majd megmondom. Kicsit fájt a fejem, és a rum sem ízlett már reggel óta. Piszkos Fred, ez a pióca, azt követelte éppen, hogy vigyek neki teasüteményt a grog mellé. Úgy él ott lenn, mint egy unatkozó első osztályú utas. Tán ő volt a kísértett. Nem lehetett, mert beszéltem vele, mielőtt feljöttem a raktárból. És amikor felértem, éppen előttem állt a kísértett. Hát, csak nem ette meg a fene. Csak hallgassa meg. Háttal állt felém. Az első osztályú kabinsor utcája előtt a kapitány. Szakasztott olyan ember. Akkor még azt hittem, hogy ő. Azután elindulok a kabinok felé, egy-két lépéssel odább kiérek a sétafedélzetre, és jobbra fenn a hídon megint csak ott áll a kapitány. Az a kapitány, akit az imént láttam, még futva sem lehetett a Parasoki hídon. Azt mondom a kormányosnak, mióta állott a kapitány? Azt feleli, már egy jó órája, és meg sem mozdul. Na, hát mit szól ehhez? Hogy részeges hülye, aki ilyent mesél. Hallgattak. Nagy, nyújtott szárnyú fehér madarak siklottak, keringve, alacsonyan és ferdeimben zuhantak a tengerre, a zsákmány tűnt fel a szinthez közel. A szállásmester komor arccal bámult ki a zavaros háborgó vízre. Alacsony hullámok gurultak, és nyugtalan haptar érezgett a tetejükön. Hé, pincér! Jöjjön a 20-as kabinhoz! Kiáltotta egy hang. A 20-as fülke Mr. Gouldé, mondta Stuart falfehéren. Na is! Ez ördög, vigye, hát még ilyen rossz előérzete sohasem volt. Minek is szállt erre az átkozott gőzösre? Végigment a barátságtalan néma elnéptelenedett fedélzeten, kissé alkonyodott, a kabinok és szellőztető kürtök összefolyó árnya hosszan dőlt végig a palló. Mr. Gould kabinja előtt a kapitány várta. Az orvos már elódalgott közben. Pincér! Parancsolta a hatalmas, hűvös hangú kapitány, aki úgy látszik még egy valóságos kísértett hajón is idegek nélkül, és pontosan teljesítette volna kötelességét. Igenis! Hajlandó a halottat lepedőbe varni és tengerészmódra eltemetni? Én pincér vagyok. A legénység csupa gyáva, kereskedelmi tengerészek megtagadták ezt a szolgálatot. $50 kap, folytatta a kapitány. Vállalom. Egy perc. Mr. Irving kiáltotta ezt, épp ekkor ért oda. Mr. Irving, mondta kapitány, már közöltem önnel, hogy a vesztegzár rendelkezések szigorú büntetés terhe mellett előírják a halottak azonnali eltemetését, tekintet nélkül az áldozat rangjára, társadalmi helyzetére és hozzátartozóira. Ezt már említette, kapitány úr. Igazán sajnálom. Az érkező orvosi bizottság számára fontos lenne a halott boncolása, és még erre sem lehetünk tekintettel. Elismerem, de most sürgönyöztem Szingapurba az amerikai követségre. Ezt felelték. Átadott egy sürgönyt. A Honolulu Star kapitányának. Robin segélyhajó órákon belül érkezik. Temetéssel várni, ha az egészségügyi biztos nem ellenzi, állítólagos Mr. Gouldot, aki Fernández de Szent Antonio Régens herceggel azonos, ólmozott koporsóban tarthatják. Millon kapitány, az Egyesült Államok tengerészeti attaséja. Akkor rendben van, mondta kapitány, és zsebre gyűrte a táviratot. José pincér, öltöztesse fel a halottat. Puskát küldök magának, és további utasításig őrt áll a kabin előtt. Futólag köszönt Mr. Irvingnek, és elment. Csendben álltak egy ideig. Maga hiszi, erőskező idegem, hogy Fernández Régens herceg, a nevelőatyám, járvány áldozata lett? Hát, nem vagyok orvos. Maga most már sok mindent tud. Bizalmunkba fogadjuk. Megengedem, hogy őszintén közölje gondolatait, jó ember. Akkor megmondom. Szerintem nincs járvány. Hisztérikus mindenki a hajón. Szerintem is hisztéria az egész. Gyáva polgárok vaklármája. De íme a halott Régens, aki Isten kegyelméből nevelő atyám, most meghalt. Hallgattak nagy locsanással, egy madár épp a hajó mellett csapott le a vízre, és egy ezüstös, vergődő halat ragadott fel a magasba. Néhány sirály rikoltozva követte. Ön uralkodó, Mr. Irving, nem helyes, ha kérdést intéz hozzám, ezt már a múltkor akartam mondani. Igen, hát a szabad kérdeznem, miért? menjen békével, jó ember, és teljesítse a kötelességét. Nem szerettem a nevelőmet, aki Isten kegyelméből régens volt, de megtettem mindent, ami megóvhatja attól, hogy méltóságához nem illő módon temessék. Közben trópusi módon hirtelen este lett. Halló, itt a fegyver! Kiáltotta messziről egy matróz, azután letette a puskát és elsietett. Maga most öltöztesse fel a halottat, később még beszélgetünk. Abban a kabinban lakom a sor vége előtt. Néhai nevelőatyám Fernández régens herceg körül teljesített jó szolgálataiért jutalmazni kívánom. Kicsoda ön, hebegte Jimmy. Személyemhez kérdést intézni, csúf vétség a szokások és a jó motor ellen. Ezt hát mellőzzük, és ment. Angyali gyermekarcán semmi gőg, és mégis felette állt mindig azoknak, akikhez szólt. Benyitott távolabb a kabinjába. Jimmy a kabin mellé támasztotta a fegyverét, a néptelen fedélzeten zizegve futott át az éledő monszun, megrázta a köteleket, és egy nagy újságlapot vonszolt magával lomhán, meg-megpihenve. A tintaszínű éjszakai mennybolt látszólag szokatlanul alacsonyan borult ma a tenger fölé. Mint gőzfal állt a súlyos párás levegő. Korom sötét, forró éjszaka volt, és olykor átbúgott a hajón, izzó áramlásával a fokanként érkező monszun első ciklusa. A halott pizsamában feküdt. Csak ugyan ott volt mellette a szép antik művű dupla fedelű zsebóra. Különös ötvös munka díszítette, és a hátlapján időálló égetett zománcból valamilyen címer. Ugyanez a címer látszott a pecsétgyűrűn és a cigaretta szelencén. A tetem természetes helyzetben feküdt. Az arca nyugodt volt, csak kissé sárga, úgyhogy szinte egybe olvadt a szalmaszínű angol bajusszal. Az ópiumtól halt meg. Kivett a szekrényből egy kabátot, a kazettából a kitüntetéseket. Kint erősödött a szél. A szomszédos fürdőszobából tompa zaj hallatszott. Fülig Jimmy felnéz. Mi az ördögbe? Tehát gyengék az idegei? A kabinlámpa csikorogva lengett. Kissé nehéz öltöztetni Mr. Gouldot, mert lassan beállt a hullamerevség állapota. A pillanatnyi szélcsendben jól hallatszik az óra ketyegése. Zuhanás, robaj. Fülig Jimmy kiugrik az ajtón. Senki. A kabin folyosó üres. A világítást folytottá teszi a kezdődő köd. A sötét fedélzeten nesztelen árnyak mozognak. Jól tudja, hogy a szél lenget mindenfélét. A nyugtalan tenger harsog, és a megújuló monszun néhány hatalmas cseppet vág az arcába. Ott a forduló mély homályában, mintha valaki járna. De nem. Bizonyára az egyik mentőcsónak elszabadult ponyvája. Az iménti robaj okát is meglátta. A puska a földön feküdt. Eldöntötte a szélroham. Visszament és tovább öltöztette a halottat. A nadrág dolgában sokáig habozott, végül úgy emlékezett, hogy nagyurak fekete kabáthoz kockás lovagló nadrágot szoktak hordani. Szerencse az ember látott már egyet mást életében. Súlyos, gépfegyverszerű kopogással lezuhant a zápor. Csörömpölés. A szél bevágja a kerek szellőztető ablakot, és amíg Jimmy riadtan felnéz, az ágyon fekvő tetemfeje lebillen, majd maga után rántja a testet, és egy puffanással a padlóra hullik, különös pózban, mint egy arcon fekvő élő ember, aki kúszás közben meglapul kissé. Hogy az a... Fülig Jimmy nem ismeri a félelmet, ez mégis kissé idegesítő. Fel akarja emelni néhai Mr. Gouldot, közben a halottnak tarkójáig csúszik a pizsamája is, és hátra hőköl. Ámintenségit! Hát ez... A halott feltakart hátán, bal oldalon, A lapocka alatt nagy fekete gomb. Igen. Egy gomb. Nézi, megmozdítja, azután mindent tud. Mr. Gouldot megölték. Ő ölte meg tudtán és akaratán kívül. Az ópiummal. Mert csak igen mélyen alvó emberrel lehet megtenni, hogy hátulról a szívébe szúrnak egy tűt. Olyas félét, amilyennel idősebb hölgyek a kalapjukat tűzik a kontyukhoz. A kalaptű gombját rászorították a sebre, és hátára fektették az áldozatot, nehogy kifoljon a pici sebből a vér. A tű nem döfte át elől a mellkast, de a szívbe behatolva azonnal megölte az alvó Mr. Gouldot. Egy szélroham doppergésével végigfut a zápor a kajut soron. Gyilkosság! Jelenteni kellene a kapitánynak. De akkor vizsgálat. Ki a gyanús? Elsősorban ő, aki hamis írásokkal tartózkodik itt. És ha a szállásmester val, ha csak annyi derül ki, hogy ópiumot adott az utasoknak, az is 10 év. Nem. Ússza meg a gyilkos gazember büntetlenül. Neki baj van, a fején nem sétálhat a napon. Na, gyerünk, gyerünk. Csak ez az átkozott szél ne vonítana be azzal a furcsa mély búgással, és elhordja a papírokat az asztalról. Kihúzta a halottból a tűt, most már nem vérzik, apró vörös folt maradt utána. Gyorsan felöltöztette, egy váratlan hullámtól megdőlt a hajó és a tetem lezuhant, elsodorta Jimmy lábát, együtt gurultak a kabin sarkáig, a súlyos, merev testet alig bírta lerázni magáról. Most csak ugyan jár valaki a kabin előtt. Csörömpölés, az illető belerugott a földön fekvő puskába. Jimmy lihegve felállt, megnézte magát a tükörben, kissé sápat volt a szörtökbe is. Sohasem tudta, hogy hisztéria is létezik a világon. Az eső nem enyhítette a forróságot, sőt, alacsonyabbra verte a párákat, és a kabinban megszorult levegő még füllettebb volt. A folyosóról ismét halk recsenések hallatszottak, az ajtóhoz ugrott, és kinézett a folyosóra. Valóságos zuhannyal fröcskölte szembe a zápor. A szél szinte visszanyomta, és a kilincset vadul kitépte a kezéből, úgyhogy az ajtó csattanva kitárult. A rögtönzött orkán tölcsérben sodorta a papírholmikat a kajut ablak felé, lerántotta az asztalterítőt, és néhány tárgy csörömpölve a földre zuhant. Behúzta maga mögött az ajtót, és kilépett. Sötét, és a szél zúg. A fordulónál Mr. Irwin kabin ajtaján kiszörődő fényben árnyat látott elsuhanni. Ez ott állt a kajüt előtt. Egy másodperc alatt bőrig ázott, amíg a súlyos ködben végig sietett a folyosón. A szél futtában a falhoz vagdosta. Kopogott Irwin ajtaján. Ki az? José, tessék! Benyitott. A fiú az asztalnál ült, teát főzött és olvasott. Felség, okom van rá, hogy megkérjem, zárja be az ajtót ma éjszaka. Ugyanez olyasfajta tréfa, mint a ragály. Nagyon helyes, de miután ennek a tréfának már halálos áldozata is van, illik komolyan venni. Nem beszélne világosabban? Sajnos nem tehetem, de amennyiben csak ugyan megkedvelt, és elhiszi, hogy én is szeretem önt, akkor zárja be az ajtaját, és ha bárki kopogtat, tartsa kézben a pisztolyát, mielőtt bebocsátja. Nincs pisztolyom. Tessék, egy jókora önműködő revolvert tett ki az asztalra. Ezt a sróf fejet tolja el a hüvelykujjával egész könnyedén, és akkor nyomban lőhet. Az ajtót tartsa zárva. Mr. Irwin csillogó szemmel fogta meg a pisztolyt, mint gyermek, ha régen áhított holmihoz jut, amit csak felnőttek használnak. Kilépett a fülkéből, hallotta, mint Mr. Irwin ráfordítja a kulcsot. Visszafelé sietett. Mr. Gould kabinajtaja ezt messziről látta, nyitva volt, és a világosság széles sávban hullott ki a fedélzetre. Most kilép a halott ember fülkéjéből a kapitány, és becsukja az ajtót. A másodpercnyi világosságban tisztán látni, ahogy gumiköpenyének magas gallérját elől összefogja, hogy a szél ne csapkodja az arcába a vizet. Sapkájának ellenzője utolsó csillan a kajüt fényében, és kemény lépteivel elindul. Bizonyára azért járt a kabinban, hogy őt ellenőrizze. Utána siet. A fordulónál eltűnik a kapitány a sötétben. Jimmy nem követi, egyenesen tovább megy a fedélzet irányába, de egy másodperc múlva termetten megáll. A kapitány ott pipázik a hídon, mozdulattanul köpenye gallérját összefogva. Most látta az ellenkező irányban eltávolodni. A kísértet volt, akit a szállásmester említett. A gyilkos. Futva igyekszik vissza. A sötét fedélzet síkos pallóján kétszer is felbukik, egy kötélcsomón átzuhanva megüti a térdét, de nem törődik vele. A felfel támadó szél üvöltve rohan szembe. Recsegés, nyikorgás, most újra megpillantja a kísértetet. Egy lámpa gőzudvaros világa megcsillan a kapitányi sapka ellenzőjén. Az arcát nem látja az összefogott magas gallér miatt. Csak itt lenne a revolvere. Minden erejét összeszedve rohan fülig Jimmy szél ellen a kísértet után. Ő is a fordulóhoz ér. Ugrik! Hatalmas csapással egy léc zuhan az arcára, kábultan hátrabukik a fedélzeten meggyülemlett tócsák közé. Percekig tart, amíg tántorogva feláll. A szél szinte feldönti, annyira elgyengült az ütéstől, langyosan folyik az orra vére. Kénytelen visszatérni Mr. Gould kabinjába, hogy befejezze az öltöztetést. A kísértetet elszalasztotta. Na, mindegy, siessünk. Ho-ho, most megvagy. Ismét meglátta a kísértetet az első osztályú folyosón. Éppen kilép a halott Mr. Gould ajtaján, és elindul arc előtt összefogva a köpeny gallérját, sapka ellenzőjén megcsillan a fény. Egyenesen, nyugodtan halad. Fülig Jimmy utána veti magát, beéri, kezében már meglendül a rövid vasbot. A kísértet most visszafordul. Csak annyi ideje maradt, hogy lefékezze a csapást. A kapitány áll előtte, de az igazi. Már nem fogja a köpeny gallért. Nedves, markáns arca fedetlenül látszik. Nézi a lihegve megtorpanó, vértől mocskos embert. Ön elhagyta a szolgálati helyét. Jimmy nem bírt szólni, kifulladt. Hol volt? Mi? Kiverte össze magát. Feleljem. Kapitány úr, egy kísért... Egy ember az ön ruhájában járkál. Mit mesél? Mi alatt ön a hídon állt valaki, ugyanolyan ember, mint ön, kapitányi sapkában itt járkált. Futottam, utána felbuktam, leütött. A szállásmesternek nem hittem. Ő már látta a kísértetet. A kapitány elgondolkozva nézett valahová sötétbe, a hajó korlátja felett, mintha látna valamit ott a záportól harsogó, koromszínű, büdös, nehéz indiai éjszakában. Azután kihúzta kezét a köpenye zsebéből, pisztoly volt benne. Újabban így hordta a külső zsebbe. Nézze, barátom, mondta Szelíden. Előírás szerint, aki magatartásával pánikot kelt a hajón, azt kötelességem nyomban lelőni. Figyelmeztetem, hogy én igen alapos ember vagyok, ha arról van szó, hogy eljárásom szabályszerű legyen. Ezt mondja meg a szállásmesternek is. Indulni akart, de visszafordult. A tetemet mégiscsak varja lepedőbe. Tegyen a lábához egy kocka szenet, kösse valamit deszkára, azután hívjon. Fél? A szingapúri sürgöny ellenére vízbe dobjuk. mert ebben a feszült hangulatban nem vállalhatom a felelősséget azért, hogy az utasok tudtával egy halott legyen a hajó. A kapitány elment. Léptei nagyokat locsantak a fedélzett tócsáiban, egyre távolodva. Fülig Jimmy visszatért a halotthoz, és nem sokat teketóriázott. Bevarta a lepedőbe, ahogy ez már a hajó szokás. A szél kinyitotta, majd újra becsapta a törött szellőztető ablak keretét. A felső kajüt ágyból leesett egy párna, két ágyas kabint bérelt Mr. Gould, egyedül utazott, de a két személyes fülke tágasabb, kényelmesebb. A nagy lusta hullámoktól lassan megdőlő hajó nyikorgott, recsegett. Gyerünk gyorsan, kicsi ideges volt, pedig ilyesmi eddig ritkán történt vele. Tehát ez a halott? Adjon, hát. Gyerünk azzal a lepedővel. Vart. Úgy feküdt ott a halott, mint bizonyos színjátékokban a sírból megjelenő szellem. A fehér lepedőn keresztül kirajzolódott felpúposodó melkasa, hátrabukott koponyája, és látszott a lábfej merőleges körvonala. Csak gyorsan vízbe vele. Itt most egy gyilkossági ügy sok ártatlan ember nyakát törheti. A szállásmester, Piszkos Fred, és ő is hosszú időre börtönbe kerülnek, kivételesen ártatlanul. A vízbe veled roppant ember, és legyen a fenék titka egy gaztett. Nem az első és nem a százezredik eset az óceánon. Vajon kinek álltál útjába? És fütyörészett magában, mert alapjában véve kemény fiú volt ez a Fülig Jimmy. A fürdőszobába ment és felszedte azt a rácsos, hosszú lécet, ami a kád előtt van. A kabinból hangos roba és csörömpölés veri fel a csendet. Egy pillanatra megdöbben, azután visszarohan. Semmi. A halott odább gurult a pallón egy hullámzás következtében, és elsodorta az asztalt. Nyughass, öregem, most már, amíg elintézlek, intette néhai Mr. Gouldot, és közben az ágyal szemben a tükörben megnézte magát. Na, hát lehetne jobb színben is. Rákötötte a halottat a keskeny favázra, csúflátvány az bizonyos. Na, most maradj szép nyugodtan, a bácsi elmegy, és egy kis szenet hoz a lábadhoz. Legalább nem gurigázol ide-oda addig sem, amíg a vízbe dobunk. De a halott szépen odagurult lécestől együtt a fürdőszobához, azután egy újabb tőléstől nekiszánkózott az ajtónak, mint valami faltörőkos. Hé, nyughass már! Hát azonnal kapsz nehezéket! És gyorsan elugrott, mielőtt a visszazúdoló halott leüthette volna a lábáról. Mr. Gould teteme a hullámzás szerint változtatta a helyzetét. A hajó olyan merőleges síkban dőlt az oldalára, hogy a nyirkos palló csúszdának is beillett. Na várj, hát még most se nyughatsz! Kinyitotta az ajtót, és kezében fogva a kilincset körülnézett a küszöbről. 2 órára járt. A légáramlás enyhébben fújt és alig esett. Talán csak a hajó vas alkatrészein meggyülemlett vizet hordta a csökkenő erejű szél. Mr. Irwin kabinjából még világosság szüremlett ki, és ott állt előtte a kapitány. Vagy a kísértet. Elengedte a kilincset és rohant. De a szél a szabadjára maradt ajtót kivágta, és a zajra a kapitány, vagy a kísértet, annélkül, hogy megfordult volna, elsietett. Szokása szerint orra alatt összefogta a köpeny gallériát. Jimmy utána. Egy sötét fordulónál elérte, és már nyúlt a belső zsebe felé, hogy főbe kólintsa a szellemet, amikor az megfordult. Na mi az? Ismét az igazi kapitány volt. Szénért megyek, hogy nehezék legyen a matróz temetéshez, és láttam, hogy Mr. Irving kabinja előtt. Igen, benéztem. Okom van rá, hogy vigyázzak erre a fiúra. Nem mindennapi utas. Na, hozza a szenet, hogy hajnal előtt végezzünk. Jimmy sietett. Elért a szénraktárhoz vezető lépcső lejáróhoz, és itt véletlenül jobbra nézett. Messze a hajótat felé a tenger gőzölgő nyírkos fátlán át látta elsuhanni a kapitányt, a másikat, a kísértetet. Az igazi kapitány közben az ellenkező irányban haladt tovább a fordulónál, ahol az imént beszélgettek. Egy másodpercig egyszerre látta a két kapitányt. A szél sivítva rohant el a hajó mentén, és a tenger morajlott, elvesző, megújuló sustorgással. Sietett a szénért, csak gyorsan-gyorsan nem törődni semmivel, el a halottal, el erről a hajóról. A fordulónál kétfelé ágazott a lépcső, hirtelen ötlettől indítatva bal felé ment le, a podgyász raktárba. Piszkos Fred a kapitány. Ha valaki, akkor ő segíthet a rengeteg eszével. Annak nincsen idege, vagy ha igen, hát drótból van. Oda ment a nagy ládához és kopogott. Kapitány, ébredjen!
Mit akarsz? Dörmögte egy bosszúson. Tedd le a reggelit és eredj!
Jöjjön ki, baj történt!
Nem hoztál rumot? Akkor visszamégy! Ilyen szállásmestert még nem láttam.
Itt Fülig Jimmy beszél. Jöjjön ki, Freddy bátyám!
Te vagy az? Ha mit kódorogsz erre éjszaka? Nem szeretném, ha az alatt eltűnne valami a raktárból, amíg én itt vagyok.
Azért kimászott a művész bejáróján.
Na mi van?
Halott, kísértett, gyilkosság.
Ezért keltettél fel?
Hallgasson meg. Azt hiszem, szükségem van magára. Tudja jól, hogy nem sok embernek mondtam még ezt. Most se félek, csak magának ott az a rengeteg esze.
Sokat locsogsz, mi van?
Megölték Mr. Goldot.
És ha valakit megölnek, azért mindjárt ilyen hűhót kell csinálni?
A hajón senki sem tudja, hogy gyilkosság történt. Alig látszik a szúrás. Tűvel történt.
És persze vízbe dobták a vesztegzár intézkedések szerint.
Nem. Egy kölyökkel volt, aki úgy beszél, mint valami király. És sürgönzött Szingapurba, hogy ne temessék azonnal a nevelőjét. Nagy úr lehet, mert haladékot adtak a temetésre, amit még nem értem meg Vesztegzárban.
Mi a neve?
Mr. Irving. De ez nem az igazi. Híres uralkodó lehet szerintem. Ő sem élne, azt hiszem, ha nem vagyok ott. Elmondta, amit látott. A kalaptűz szúrást és a két kapitány ügyét is apróra. A szállásmester is látta, de amikor elmondta, azt feleltem neki, hogy részeges hülye, aki ilyet mesél, de mégis rejtélyes. Igazad van. Ugye?
Feltétlenül.
Szerintem is részeges hülye, aki ilyet mesél. Nem hiszi.
Mit akarsz? Rendőr lettél, aki gyilkost üldöz? Ne üsd más dolgába az orrodat, ha nincs semmi között hozzá.
Jimmy gondolkozott. Mondja, kapitány, ezt most komolyan kérdezem. Vannak kísértetek? Piszkos Fred két hosszú, gyökérszerű valamit sodort a szakállából.
Hát előfordultak, olykor, mondta óvatosan.
Ide hallgasson, Freddy bátyám. Sötét, viharos éjjel van. A monszun hozza a keleti partok felül a kötöt. A kutya sem törődik magával. Jöjjön fel.
Nos, nem. Utas vagyok, minek ártsam magam a matrózok tolkába?
Tehát, ha ez a kísértett gyilkos.
Nem zavarok senkit a gyilkolásban, mert én is megkívánom, hogy ilyenkor békét hagyjanak.
Van még 50 dollárom, magának adom.
Az más. Na, eredj!
És elindultak. A keresztfolyosónál Jimmynek eszébe jutott, hogy szénért kell mennie a raktárba. Várjon addig itt, kapitány, súgta Frednek, és lement a másik lépcsőn. Vaksötét volt a fenékben, csak tapogatózva jutott előre, zajt hallott.
Van itt valaki? Kiáltotta. Ki az? Kérdezte egy gyerekhang. Peters fűtőmester kisfia lehetett csak.
Hol az apád? Kérdezte Jimmy.
A kazánházban. Nem ott dolgozik, most igen.
Miért?
Hutchins, a fűtő, megölte magát.
Tessék, hogy ő megölte magát. Hát erről neki is tudni kellene.
Mit beszélsz? A fűtő eltűnt, mindenfelé keresték, azt mondják, álmok futása volt, ilyenkor szokásos vízbe ugrani. Az apám dolgozik most helyette a kazánnál.
Ja, így már érthető. A fűtő nem jelentkezett, a hajón sehol sem találták, világos, hogy a tengerbe vetette magát. Te mit csinálsz itt?
Várom az apámat, és félek a kísértettől, mert az is van nekünk a hajón.
Na, ezt a kapitánynak kéne hallani.
Néhány hatalmas szénkoloncot zsákba rakott és sietett. Fredet már nem találta a lépcső folyosón. Előre ment. Vagy csak kicsalta tőle az $50 és visszatért a ládájához. Azt csak nem tette, ha van lelke. De van neki ilyesmi. Vaksötét volt. Az eső elállt, de fehér fátyolszerű párák nyújtóztak a levegőben, és a tenger sós moslékszaga vastagon nehezedett a hajóra. Amikor elhaladt a fiú kajütje előtt, látta, hogy még mindig világos van benne. Az ablak vékony függönyén keresztül benézett, Mr. Irving elaludt a könyv felett, kezében a revolvere. Tovább sietett. Néhai Mr. Gould kabinjában is égett a villany. A nyitott ajtón át széles sárga sáv vegyült az esőtől síkos, fényes fedélzett pallóra, és Fülig Jimmy úgy állt meg a küszöbön, mint akit főbe csaptak. A halott eltűnt. Üres a kajut. Mi ez? Elvitték Mr. Gould tetemét. Nem jutott eszébe semmi, nem tudta, hogy mit tegyen, csak állt. Kísértett hajó. Te, ostobaság. Kissé hideg nyomás feküdt a szívén, megnyalta a szája szélét, de nem futott el, nem rémült meg. Észnél légy, Jimmy. Itt valami különös, titokzatos ügy bonyolódik az éjszakában. Jelenteni fogja a kapitánynak. Rövid szélroham búgott át a fedélzett vas szerelvényein, és megzörgette a csigákat. Ijesztő hatalmas csattanással bevágta a misztikus kabin ajtaját. Jimmy elindult. A lassú hullámverésben állandó ingásokkal mélyült, dőlt a hajó minden irányban. Másodpercenként csúszdálva ferdült a jobbra-balra emelkedő síkos fedélzet. A kapitány a hídon állt és pipázott. Úgy látszott, hogy ez az ember sohasem alszik. Kapitány úr, nos, a halott elkészült vele? Eltűnt. Hogy az a... lesietett a hajóhídról. Amíg szénért mentem, hogy nehezéket hozzak, addig nyoma veszett a tetemnek. Vigyázz, vigyázz, sziszegte a kapitány. Itt nem lesz kísértett hajó legenda, érted? Igazán nem tehetek róla. Gyere! A Honolulu Star egyre erősebben dőlt a szapora hullámzásban. Ahogy kiértek a fedél közbe, rémülten álltak meg. Vérfagyasztó, reket férfi sikoly hasított bele az éjszakába. Egy másodpercre megtermettek. Azután a kapitány revolvert rántott, és elindult a sétafedélzett sötét háttere felé. Egy tántorgó alak bontakozott ki, és lassan közeledett a homályosan pislogó lámpák felé. Állj, ki vagy? Aha, szállás, mester, nem bírta folytatni. Vacogott a foga, olyan volt, mint aki megtépolyodott. A szeme kimerett, az arca krétafehér és egész testében reszketett. Beszéljen, maga kiáltott. Az a halott ott, motyogta és a sötét felé mutatott. A kapitány elszántan indult a jelzett irányba. A hajó lesüllyedt egy újabb hullámtól. Tompa dübörgés hallatszott egyre hangosabban. Valami sebesen gurult, és leütötte a kapitányt a lábáról, hogy hanyat zuhant. A pisztoly elsült, a kihalt fedélzeten ágyúlövésnek hatott. Senki sem mozdult, pedig a szállásmester sikolyát, majd a revolver lövést hallani kellett mindenütt. De az emberek magukra zárták az ajtót, és imádkoztak. A szállásmester még évek múlva is rángatta az egyik vállát, ha ezt az éjszakát említették. Barmok! Üvöltötte magán kívül a kapitány, és lerázta a lécre kötött tetemet magáról. mert Mr. Gould holtteste gurult ide-oda, azt szerint, hogy merre lejtősödött a hullámverésben imbolygó óceán járó tükörsima csúszós fedélzete. Éppen csúszni kezdett. Fogja meg! Fogja meg a mindenségit! De már késő volt. A lepedőbe vart tetem elgurult, és hatalmas puffanással nekicsapódott a lépcsőkorlátnak. A szállás mester, mint az őrült meret után. De Jimmy már értett mindent. Űzőbe vette néhai Mr. Goldot, s mielőtt még a fedél köz lejáratába zuhanatott volna, lefülelte. Maga az oka, sziszegte a kapitány. Elismerem, bólintott fülig Jimmy. Nyitva hagytam az ajtót, és ahogy a hajó dölt, Mr. Gold kigurult a kabinból a fedélzetre. Azután össze-vissza csúszkált. És maga miért ordított? Förmett a szállásmesterre. A szállásmester kissé feleszmélt. Én mentem valaki után, ugyanis a hajón kísér... Nem értem, mondta a kapitány, és elővette a revolverét. Fülig Jimmy gyorsan befejezte a szállásmester megkezdett szavait. A hajón kísérni kell minden utast a sötétben. Mi? Igen, szóval kísértem egy utast, akit nem láthattam. Erre dübörgés valami ledönt a lábamról. Zuhanok, és azután egy halott fekszik mellettem. Jó, jó, elég, a többit tudjuk. Hozé, hozott szenet? Igen, hát gyerünk, bevele, gyorsan. Az ég fehéredő alján sebesen gomolygó, áttetsző, gőzszerű felhőket világított meg a derengés első halovány árnyalata. A kapitány levette a sapkáját, és Jimmy a korlátra emelte a deszkára kötött Mr. Goldot. A szállásmester nem nyúlt volna egy világért sem a halotthoz. Ő is imádkozott. Közben észrevette, hogy felfes lett a varrás, és majdnem könyökig kilóg a halott keze a lepedő alól. Sárgás-kékes, hajlott ujjú kéz volt. Jimmy visszatolta a lepel mögé, kezében volt egy másodpercig a halott néhány ujja. Az ima véget ért, a kapitány keresztet vetett. Az Úr legyen irgalmas hozzá! Eressze el! A léc lesiklott a korlátról, a kéz, mintha a halott intene ismét kilendült zuhanás közben a lepedő alól könyökéig. Egy csobbanás. Jegyezzék meg, fordult feléjük a kapitány, aki az éjszakai eseményekről beszél, azt lelövöm, mint a kutyát. A szállásmester még mindig csak makogni tudott, nagyon megviselte a história. Maga jöjjön velem, mondta a kemény, de emberséges kapitány. Kap ópiumot, attól elalszik reggelig. A szállásmester ilyetten nézett Fülig Jimmyre. Ez lesütötte a szemét. A szállásmester válla nyugtalanul megrándult. Kérem, nem kell ópium. Csend! Ha kialussza magát, talán elmúlik ez a vénasszonyos idegessége. Előre! Kiáltotta a szigorú parancsnok. És az ópiumos dobozból nagy adag szóda bikarbónát diktált belé. A szállásmester reggelig ébren feküdt, és sűrűn csuklott. 5. pont. De Fülig Jimmyt keményebb fából faragták, mint a Stuartot. Egyéb hely hiány visszatért Mr. Gould kabinjába, hogy aludjon. Piszkos Fred ott ült az asztalnál, és vajas kenyeret evett. Előtte mindenféle írás, amit a szekrényfiókból kotort elő. Amikor Fülig Jimmy belépett, hirtelen zsebre gyűrte az írásokat egy címeres sárga szarvasbőrtárcába. Feljöttem, és körülnéztem a hajó. Látott valamit? Nem bírt felelni, mert akkora darab vajas kenyeret dugott a szájába, hogy a fél arca kidagadt. Mondta végül. Beszéljen! Láttam a kapitányt. Hol? A hídon állt és pipázott. Az az igazi kapitány volt. A kísértetet nem látta? Azt is láttam. Veled beszélgetett a fedél közben. Az is az igazi volt. Hát akkor az ördög ismeri itt ki magát. Ez a Mr. Gould egyáltalán nem ivott? Kérdezte és körülnézett. Figyelmeztetem, kapitány, nagy baja lehet abból, ha itt találják és észreveszi valaki, hogy Mr. Gould írásai hiányoznak. Már megint aggódsz értem, hát meghat ez az állandó gondoskodás. Nagyon érdekes írásokat találtam itt. Adja ide azt a táskát. Revolvert ne vegyen elő, mert a késem gyorsabb lesz. nyitott kés feszült Fred hasának. Gyerünk az írásokkal. Ha üzlet van bennük, akkor ketten leszünk hozzá.
Piszkos Fred közömbösen nézett a késre, és onnan Fülig Jimmyre. Nem szoktam társulni, különben sem neked való, úgy ész kell hozzá.
Azt hiszi, nincs. Most például visszaad mindent, a 2000 dollárt, az 50 dollárt, a táskát, írásokkal, a tükröt és a plakettet.
Komolyan akarod ezt?
Igen, különben hasba szúrom. Az ópiumos ügyre nincs bizonyíték. Elbánhatok egy gyanús potyautassal. Mindenki jobban van, a megölt Mr. Goldot vízbe dobtam. Nem árthat nekem a feljelentése. Ez egyszer vesztett, Freddy.
Ez igaz, most fölényben vagy.
Fordult a kocka?
Belátom.
Csak ugyan fordult a kocka.
Az írásokat a táskával tegye ki.
Itt van.
Jimmy zsebretette az írásokat és a címeres szarvasbőrtáskát.
Itt van a 2000 dollár, tessék. Itt a bőrtok, a fésű és a plakett. És Hutchins fűtő fizetése, az is. Tessék, 175 dollár. És 82 cent.
Itt van.
Elbántál velem, fordult a kocka.
Belátom.
Mindent odaadott, azután indult. Halló! És a szállásmesternek hagyjon békét. Élelmezze magát, ahogy tudja. Van elég sózott hal a hajón.
Nem szeretem a halat.
Majd lefogy legfeljebb.
Az öreg hátratolta a sapkáját és ment. Jimmy kimerülten ült az ágy szélén. Ezen öltöztette nemrég a vízbe dobott halottat. A felső ágyban aludjon, mert aludni kell. A szél felsírt és rázta a kötelet. Fred léptei eltöcsögtek az éjszakában, ismét csend, csak néha csikorgás, recsegés, ha a hajó megdől. A szemközti tükörből látta, hogy mennyire elnyűtt az arca, hogy ott ül Mr. Gould fekhelyének szélén, az alsó ágyon. A kísértett hajó némán elhagyottan állt az óceánon, mintha csak ugyan nem lenne utasa. Mr. Gould legalább 500 méter mélységben pihen az iszapban. A tenger itt nagyon mély. A szemközti tükörben ismét meglátta magát, hát kissé sápadt és megviselt az arca. Aludni, aludni, aludni. Fülig Jimmy bágyattan hajtotta le a fejét, álmos volt. Az írásokat majd nappal olvassa, most pihenni, pihenni, hogy itt feküdt a halott marhaság. Hát azért nem mászik fel a másik ágyba. Fáradt, és ettől van ez a bizonytalan érzése. Már le is feküdt volna, de a hajó annyira megdőlt, hogy a fiatalember előre hajolt ültében. Most zajt hallott a feje felett, és mielőtt bármit is tehetett volna, a felső ágyból valaki a nyakába zuhant. Lovagló ülésbe esett Jimmy tarkójára. A támadás olyan váratlan volt, hogy nem mozdult. Ha a másik végezni akar vele, akkor úgyis hiába. Néhány másodpercig ült előrehajolva, a lovagló ellenség iszonyú súllyal nehezedett a tarkójára. De furcsa. Hát miért nem tesz semmit a támadó? Mit akar ez itt rajta? Csak ül a nyakán. Kissé felnézett annélkül, hogy mozdulna, és elzsibbadt a rémülettől. A szemközti tükörben meglátta magát, amint előrehajolva ül az ágy szélén, és a nyakán lovagló helyzetben a halott Mr. Gould. A rendjelek, a nyitott fénytelen szem sárga arc szalma színpajusz. Egy másodpercig úgy érezte, hogy megőrül. Azután nem törődött semmivel, nagyot kiáltva lerázta a tetemet, kiugrott a kajutből és rohant. Már szürke volt az ég, és a néma hajó körül hatalmas fregott madarak keringtek. A halott. A kezét fogta, sőt, látta is, miközben a tengerben repült, a hulla sárgás kékült kezét, és most a nyakába ugrott. Úgy érezte, hogy jó lenne a tengerbe vetni magát, de hiszen ott is a halott Mr. Gould várja. Pánik volt a belsejében. Összefüggéstelen szavakat szeretett volna üvölteni, ugrálni, nevetni és hörögni. Minden erejére szükség volt, hogy a megtébolyodása határán visszatartsa magát az innenső parton, mert kiszaladt a lába alól a dolgok közötti okszerű összefüggés bizonyossága, és egy feneketlen mélységű szakadék szélén állt meg tántorokba.
nincs tér és idő. Rémülettől rászkódva rohant, felbukott, összeverte magát, de nem pihent. Nincs ahhoz fogható rettegés, mint amikor egy emberben megrendül az érzékeibe vetett hite. Néhány percig állt, lihegve szívére szorított késszel. Egyforma tejszínű megvilágítással kifehéredett az ég. Vigyázott, füli Jimmy. Mutasd meg, hogy a megőrülésig nem adott fel a harcot. Talán elaludt csak, és álmodta, de nem. Reszkető kézzel egy cigarettára gyújtott. Lement egyenesen a podgyászraktárba, kupogott a láda művészbejáróján. Kapitány! Csend. Jé, kapitány! Buljon ki! Csend. Belerugott a ládába, csak úgy zengett. Ki az? Kérdezte egy hűvös hang. Füli Jimmy, jöjjön ki! Nyílt a művészbejáró ajtaja, és megjelent a kapitány. Mit akarsz itt? Segítsen rajtam, ha maga nem segít, akkor végem. Megint fordult a kocka. Ide hallgasson, ha nem segít, akkor magának is baja lehet. Megható az, hogy lépten nyomon aggódsz, értem. Hát miről van szó? Mr. Gould, akit holtan a tengerbe dobtam, ismét itt van a hajón. Szívós ember. Nem érti. Megőrülök. Ezzel inkább orvoshoz menj. Milyen éhes vagyok. Persze, ma már nincs reggeli. A kocka. Freddy bátyám, lehet az, hogy halottak visszajárnak? A kirabolják őket. Füli Jimmy elsápadt. Csak egy címeres óra és gyűrű volt az asztalon. Azért jött vissza. Add ide az órát és a gyűrűt. Magához nem jön. Jön, de én nem félek tőle. Hát tedd csak ki szépen az órát, a gyűrűt, meg a cigarettatárcát, mert azt is ellopták. Jimmy szomorúan átadta a halott holmiát, nem bánta, szüksége van a kapitányra. És most mit csinálunk, mert a halott ott van a kajütben. Az a jó benne, hogy ő ott van. Most szépen tedd ide le a 2000 dollárt, a 175 dollár, 82 centet, a tükröt, a fésült, a plakettet, mert ha itt a halott, akkor van bizonyíték ellened a boncolásnál. Ópium az látszik olyankor, és feljelenthetnek a kapitánynál. Ha, fordult a kocka! Jimmy engedelmesen lerakott mindent. És most hát, most mégiscsak tenni kell valamit. Úgy van, most enni fogok. Első osztályú löncsöt, olasz vörösborral. A konyha még nincs nyitva. Szép rend. Egy luxus gőzösön. Az óriási nadrág különböző zsebeiben eltűnt minden. Pénz, plakett, valamint a gyűrű és az óra. Szóval mit akarsz? Menjen fel és dobja Mr. Gouldot a vízbe. Megteszem, fiam, de úgy látszik, hogy az ilyesmi nem árt neki. Edzett halott. Mondja, hogy történhetett? Meg kell őrülni. A tenger fenekéről visszajött. Szép teljesítmény. Könyörgöm, magyarázza meg. Maga nagyon okos. Mit gondol? Lehetséges az, hogy egy megölt ember visszatérjen? Ha nem én öltem meg, akkor lehetséges. Mert azok közül még egy se tért vissza. A sapka egy vakarástól előre siklott, hogy ellenzője az orrhegyéig ért. Na most gyerünk! Megnézem azt a mászkáló halottat. Fedélzeten még minden csendes volt, 4 óra lehetett. Az időjárás enyhült, a vörösödő világoszöld ég alatt, mint egy keskeny utcacsík húzódott a távoli part sötét vonala. 6. pont. Jimmy a kabin közelébe sem mert menni. Félt. Igen, ő most fél. Gyáva, jó, gyáva, elismeri. De nem embertől. Messziről figyelte, amint Fred kizárja azt az ajtót. Egy perc múltán megjelent, mintha valami óriás csecsemőt hozna a két karján lepedőbe csavarva. A fehér vászon végig befette piszkos Fred terhét, Lábtól és fejtől kisé lecsüggött a halotti lepel. Nem varta rá, csak letakarta vele. Azután átemeli a korláton, elereszti, csend. Tompa távoli loccsanás. Ugyanezt a loccsanást ma már hallotta egyszer. Vajon megérti-e valaha a szörnyű rejtét? Fred lépett hozzá, szőrös állkapcsai ütemesen mozogtak, amint a bagót rágta, és ujjaival fésű módján végig szántott szennyes őszakálán. De dobta. Be. Ilyenkor illendő utána hinteni a halottnak valami kegyeleti tárgyat. És dobott valamit. Egy börtokos fésűtés tükröt. Bár ez nem sokat ér. Jimmy szeme vadul megvillant. A tükröm. Nézze, Fred, most elég volt. Megint csak nincs bizonyíték. Fordult a kocka. A halott a tengerben van, Fred legyintett. Ez visszajön. Kisportolt ember. Roppant nadrágján rántott egyet, és elkacsázott csámpás tempós lépteivel. Fülig Jimmy nem szólt semmit, igaz, hát ha visszajön ez a Mr. Gould. Reggel megérkezett a segélyhajó. Ezek mindenre elkészültek. Egy osztag fegyveres egészségügyi katona, edzett idegzetű emberek készen arra, hogy félültek és betegek között jajveszékelő embereket találnak a hajón. Az orvosok még mielőtt csónakba szálltak volna, búvárszerű, izoláló ruhát vettek fel, hasonlóan öltöztek az ápolók. Egy százados is velük jött, de ez nem vett magára semmit. Régi katona orvos volt. Az egészségügyi katonák villámgyorsan felsorakoztak a korlát mellett. A néma fedélzet láttán tisztában voltak a helyzet szörnyűségével, itt már alig akad élő ember a hajón. A búvárok vezetője hátratolt a fehér gyolcsból készült csukjáját, és a százados társaságában a kapitányhoz ment. Palmerston tanár, Melville százados egészségügyi kormánybiztos, Ward kapitány, mutatkozott be a Honolulu Star parancsnoka. Az orvos meghalt? Kérdezte Palmerston tanár. Alszik. Menjünk a kajütjébe. Az orvos egy nyitott könyvre dőlve hortyogott. Pótlólag írta meg a kór történeteket és a jelentést, közben elnyomta az álom. Révetek pillantással ugrott fel. A százados szaglászva nézett körül. Palmerston felemelt néhány gondosan osztályozott legyet a papírból, majd egy üvegcsét tartott a világosság felé, azután az orvosra pillantottak, mind a ketten végül összenéztek. Konstatálta már kolléga a megbetegedések okát? Azt hiszem, egy különös fajtája az álomkórnak. Sajnos magam is beteg vagyok. A feje fáj? Most nem, de még tegnap. Legokosabb lesz, ha leül kissé, amíg teljesen felébred. Igyon feketét vagy konyakot. Ez alatt a százados megnézte a kór történeteket. A tanár is olvasott a válla felett. Minden beteg mellett ott állt a panasz, a tünet, a kezelés és végül az orvos véleménye. Az orvos szerint a járvány terjedését nem akadályozhatja meg, a betegek állapota, az orvosét is beleértve, reménytelen, a baj, tekintve az idegrendszer gyors összeomlásának szimptomáját, feltétlenül halálos. Gondosan áttanulmányozták a jegyzetet, azután ismét összenéztek és bólintottak. Az orvos hűlő szívvel érezte, ez a vég. A százados kiment és lekiáltott a katonáknak. Mindenki menjen vissza a cirkálóra. Az ápolók vessék le az izoláló ruhát, és valaki hozzon fel nekem 5 világos szivart a köpenyemből. Közben a tanár már le is vette a búvárruháját, és a kerek ablakon át apró darabokban egy teljes zsömlét dobált ki a hajó tattyán tipegő fregott madaraknak. A jelentésem, hebegte az orvos. Nagyon világos, mondta a százados. Igazán hálásak vagyunk a nagyszerű munkáért. És próbálta kizökkenteni az orvostanárt flegmájából, egy haláleset is volt. Igen, mondta inkább udvariasságból, mint érdeklődve a százados. Na nézd, csak ugyanad. Hol az az izé, az a tetem? Mivel pániktól tartottam, Követségem utasítása ellenére úgy intézkedtem, hogy Mr. Gouldot nyomban eltemessék a tengerész hagyományoknak megfelelően, jelentette a kapitány. A tanár hátrafordult az ablakból, és elismerően mondta, nagy kár, hogy nem ön lett hajóorvos. Kínos szünet. Miféle ragályt gyanított a hajón, kedves kolléga? Kérdezte Palmerstől szelíden. Gondolom, az álomkór egy speciális fajtája, vagy más ragály. Igen, 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 érdekes. Na jó, hát kérem, reggeli után majd megvizsgáljuk az utasokat. És a hajó, kérdezte a kapitány, az ördögbe is azonnal folytassa az útját Szingapúr felé. 7. pont. Derült napfényben üldögéltek az utasok reggelinél. A szállásmester helyettesítette a pincért. Amikor ugyanis José széles vigyorával belépett az étterembe, hogy felvegye a rendeléseket, az utasok egy küldöttsége megjelent a kapitánynál, és erélyesen követelte, hogy a pincért azonnal távolítsák el a környezetükből. De miért? A pincér dobálta vízbe az összes halottakat. De kérem, hiszen csak egy halott volt, mindegy. A pincér nem szolgálhat fel, ha éjszaka halottakat öltöztet. Mit tehetett a kapitány? José fejét követelték az urak, teljesíteni kellett a kívánságot. Később egy újabb küldöttség jelent meg, a személyzet delegátusai. Hozéval nem hálunk együtt, közölték elszántan. Pitangok, ez lázadás! Akkor sem hálunk együtt a spanyollal, mit tehetett a kapitány. Hozé fejét követelte, a nép teljesítette az óhajt. Végül felkereste Worth parancsnokot, a kétszeresen lefejezett pincér személyesen. Kapitány úr, mondta Fülig Jimmy, megrendültem. Az ön parancsát teljesítettem, és úgy járok most a hajó, mint egy káim, megbélyegzett homlokkal. Ne dolgozzon, megkapja a teljes fizetését, a kérdés nyugvópontra jutott, ez a fő. De nekem is kell egy nyugvópont, ahová fejemet lehajthatom. Ennyit Káin is elvárt volna a helyemben. Van egy üres első osztályú kabin, melyik? Kérdezte felcsillanó szemmel. Eddig leghőbb vágya volt, hogy valaha első osztályú utas lehessen. Természetesen a szerencsétlen véget ért Mr. Gould kabinja. De mi baja?
Semmi, csak meglepett kissé.
Fél?
De szó sincs róla. Felelte hirtelen, mert elszégyelte magát. Nagyon köszönöm.
Ezzel úgy, ahogy a kérdés és Fülig Jimmy pillanatnyilag nyugvó ponthoz jutottak. Eleinte úgy látszott, hogy a szállásmester nem pótolja megfelelően Hozét, de később a többgyermekes család apák megnyugodva látták, hogy ő is leönti az utasok egy részét különféle mártásokkal, és a gyerekek újra édesen nevettek. Talán a vékony, boldog hangok vidám csengésétől, vagy lehet, hogy minden ösztönzés nélkül magán szorgalomból a jó öreg napfény felszárította a fedélzetet. Az ópium elvonás utolsó visszatérő tüneteit is kiheverték az emberek. A derűs, szép délelőttön a leggyávább utasok sem tudtak pánikszerűen félni. A hajó teljes gőzzel haladt a part felé, mindenki jó étvágyjal evett ezen a napon hosszú idők óta először. A mosolyogva köszöngető százados és a nyájas Palmerston beszélgettek a vendégekkel, de csak úgy, mintha ők is utasok lennének. Mi a baja, uram? Kérdezték egy borogatás turbánt viselő úrtól. Tegnap fejfájásom volt, és gyomorékés kínozott. És ma? Enyhül. Alig. Nem is fáj. Dr. Hillár vagyok Bostonból, de a gyomorékésem most is erős. Igazán örvendek, Palmerston tanár. Bostonban lakik egy unokahúgom, bizonyos Evering szenátorné. Mrs. Evering, jól ismerem, a gyomorégés még ma is elővett reggeli után. Hát ez nagyszerű, a boldogult Everinggel milyen viszonyban volt. Százados úr, síránkozott a stockholmi nő, nekem tegnap hasogatott a karom és a lábam. Nekem is, egy bizonyos koron túl nincs másképp.
Azután nem tettek más, csak mindegyik utasnak megfogták a fületövét, és végig simították a tarkóig a nyakukat. A gyerekek jókedven visítoztak. A százados és a tanár végigjárták a hajót, és ha valaki fájdalomról panaszkodott, szomorúan felelték, hogy ők is hasonló tüneteket szenvednek. Másnap délben már vidámság volt ismét a Honolulu sztáron, az utasok maguk is nevettek az ügyön.
Az önő naplójából, mondta a százados az orvosnak, világosan kitűnt, hogy gyomorrontás vagy vihar előtti indiszpozíció volt a hajón.
Na, és a halott nem az első gyengélkedő, aki meghalt tengeri úton.
Mi a teendő?
Estére jó adag ópium, az megnyugtatja a hurutra hajlamos emésztőszerveket, és elalusznak majd tőle az ijedősek.
Az utasok engedelmesen bevették az ópium dobozból adagolt gyógyszert, és másnap valamennyien sűrű csuklásról panaszkodtak. Viszont az ügyvédnek elmúlt a gyomorékése.
8. pont.
Ön mikor lépett a csavargói pályára?
Családi betegség, apám is az volt. Megengedem a kivételes hullámverésben, hogy helyet foglaljon a jelenlétemben. Nagy kegy, de nem állandó kiváltságképpen adományozom, hanem mert az egyensúly helyzete pillanatilag ezt megkívánja.
Köszönöm, Mr. Irving.
Ön rendkívüli kegyben áll nálam. Nagyöklű idegen, és most meséljen a kikötőkről az önhöz hasonló erős és szeszélyes egyénekről.
Nem magyarázná előbb meg Mr. Irving, hogy kicsoda ön?
Ezt talán mellőzzük.
Milyen szép szó, hogy mellőzni. Ezt én még sohasem mondtam, pedig ismerem az értelmét.
Az ön környezetében mit mondanak például, ha valaki olyasmit tesz, ami nem tetszik?
Szó nélkül fejbe ütik az illetőt. Ez határozott rosszallást jelent.
A kikötőben minden más. Ott bizonyos külön szabályok vannak, mint a kártyázásnál. De ezeket a szabályokat nem ismerik hátulról a csavargók.
Szóval ezek olyan vándor egyének, akik a mezőkön és az országúton hálnak?
Nagy különbség.
A kikötői csavargó lenézi az országútit.
Hát mi a különbség a kettő között?
Óriási. A kikötői csavargó hajón jár, Batavia, Hamburg és az egész világ között.
Az Istennek sem gyalogol.
És az országúti? Nem géperejű csavargó. Az a különbség köztük, mint az úrvezető meg a gyalogjáró között.
És Szingapurban hová megy, ha megérkezik?
Barátaimhoz.
Például a négy vidám halottmosó étterembe. Holland, konyha, svéd, puncs, angol hidegvér.
Mr. Irving az asztalon ült a szamovár mellett.
A vendége szemben vele egy széken.
Fülig Jimmy érezte, hogy ez a fiú megkívánja tőle az ünnepélyes és úri magatartást, tehát nyakába akasztotta a kerékpár áttételt, és emelt fejjel nézett a lornyonján keresztül.
Milyen a kikötő? Erről meséljem.
Hát, a kikötő az olyan, mint a dzsungel, csak nem terem annyi fa benne, de sokkal veszélyesebb. Tele van hajóval, meg verekedéssel.
Miért ütik ott egymást az emberek?
Hogy fájjon.
Ha valakinek annyira fáj, hogy nem bírja ki, arra azt mondják, hogy agyonverték.
Szabatos. Tessék?
Azt mondtam, hogy szabatos.
Ó, az ilyen szavakat talán mellőzzük.
Na, úgy látom, ön kinevet, Mr. Irving.
Nem, csak mulatságos, amit mond.
A kikötő alvilágában is megoszlik a társadalmi élet. Különféle alacsony rangú és magas rangú egyénekre, mint az úgynevezett civilizált társadalomban. Ezt a kifejezést egy ügyvéd kollégám mesélte.
Maga ügyvéd volt?
Nem.
Az ügyvéd volt vizsgálati fogoly. Ő mondta, hogy a társadalom olyan
különféle iskolaszerű dolgokból áll.
Osztályokat mondott, nem?
Igen. Osztályok vannak a világon az ügyvéd szerint. Egész jó hasonlat, mert néha valamelyik sétatéren az ember csak ugyanúgy érzi magát, mint a osztályban lenne. Ül egy padon, és nem tanul semmit. Kész a tea. Töltsön, jó ember. Fülig Jimmy kitöltötte a teát, és rosszkedvűen nézegette a citromot. Rumos üveg, nincs sehol. Felfüggesztem az udvari szokásokat, mondta a fiú kedves gőkkel. Kivételesen ihat velem a magánlakosztályomban egy csésze teát. Ez nagy kitüntetés. Uram, felelte Fülig Jimmy szomorúan, mit ér a legnagyobb kitüntetés? Rum nélkül. Az én társaságomban nem lehet berúgni. Azért én megpróbálnám. Hát, ha sikerül. Az ellentmondást nem tűröm. Fülig Jimmy nem ismerte a szolga lelkűséget, és bárki más megjárhatta volna, ha ezzel a hanggal próbálkozik nála, de Mr. Irvinget szerette. Nem talált sértőt abban, ahogy a fiú parancsolgatott vele. Az ördög tudja miért, de úgy látszik, ez nagyon rendben van, hogy Mr. Irving parancsoljon az ilyen embereknek, mint amilyen ő. Teáztak. Beszéljen még a kikötőről. Szóval ott külön társadalmi osztályok vannak? Haj, de mennyire! Van olyan semmit mondó népség, és akad köztük előkelő osztálybel is. Ezeket tisztelik, mert mindig van pénzük, meg nagyon erősek. Például a nehéz csempészek. Az mi? Hát olyan csempészés, hogy halál jár érte. Mondjuk fegyvert szállítanak lázadó benszülötteknek. Ez a legelőkelőbb osztály. No, nem, hát szó sincs róla. Van sok egyesület a szingapúri klubvárosban, ahol szóba se állnak nehéz csempésszel. Mr. Irving kipirultan csillogó szemmel hallgatta, és ezeknek igazi klubjuk van. Azt elhívja. Kint a Szingapúr folyótáján, a kínai negyeden túl következik a klubváros. Ott sok ilyen gomba van a föld alatt. Katakomba? Igen, az van ott, az. A sok föld alatti kijárás előnyös az egyleteknek. Melyik a legelőkelőbb klub? Hát, azt jogerőre emelt években mérik. Ha elosszuk az összbüntetést a tagok számával, akkor megkapjuk az előkelőség végeredményét. A játékos halak, ahogy a hamiskártyásokat hidegvérük és gyerekes foglalkozások miatt hívják, összesen 40 évet, ha ültek börtönben. 10. Darabja 4 év. Az alvilág erkölcsi proletárjai. A kivégző asztaltársaság tagjai 17-en 150 évvel már jobb embereknek számítanak arrafelé. Most, ha még felsőbb köröket akar megismerni, ott a kés vagy bevételi társaság. Ezek a középen vannak. 12 tag, összesen 700 év börtönnel. Ez úgy jön ki, hogy több mint 400 évvel szökésben vannak a hatóságokkal szemben. Szóval 40 év börtön a mob, az alacsony társadalmi réteg, 700 már a középosztály. Maga, kedves idegen, melyik társadalmi réteg tagja? A felső 1000-hez tartozom, felelte büszkén Jimmy. Micsoda? Kérdezte ilyetten a fiú. Az 1000-hez, mert ilyen is létezik. És hányan vannak tagtársak az 1000 évhez? 5. Több mint 200 év jut egyre. Ha az enyhítő körülményeket beszámítjuk és levonunk a büntetés idejéből 1/3, amennyit jó magaviseletű raboknál elengednek, nettó 1000 év marad. Hát 5 emberre semmiképpen sem juthat 1000 év börtön. Hát a felsőbb 1000 klubjában tagnak lenne az olyan, mint a lordság. A legidősebb fiú gyermekre száll az atya kitöltött összbüntetése. Ezért szövetségünk a hűséges almák néven is közismert. Miért nevezik a tagokat hűséges almáknak? Mert nem estek messze a fájuktól. Az atya büntetése a fiú bűnlajstromát díszíti. Van itt olyan ősi család, hogy kínaiban is ritka. És ez a legelőkelőbb klub? Nem, igazán megközelíthetetlen, közrettegésnek örvendő társaskör a serény múmiák. Ezek előtt azután kalapott le. Ez micsoda? Mind a két múmia igen serény. Ha nyomukban van a rendőrség, idejében eltűnnek. De miért múmiák? Ha valamennyi bűncselekményüket letárgyalnák, és az előrelátható halálos ítéleteket átszámítjuk egyenként 15 évi börtönre, a kitöltött vizsgálati fogsággal együtt, akkor a British Museum legrégibb múmiájának életkorát kapjuk végeredménynek. És hány tagja van a serény múmiák klubjának? 2. Szép, nem? Az egyik a nagy bivaj, nem szabad hozzá beszélni, csak akkor, ha ő megszólít valakit, épp úgy viselkedik, mint ön, Mr. Irving. Mindegy. És ha valaki mégis szól hozzá, akkor esetleg hasba szúrja. Ezt nem tapasztalhatta nálam, kedves José. Igaz, de hát ön még olyan fiatal. És ki a másik? Fölig Jimmy arca elborult. Piszkos Fred, a kapitány. Ez milyen ember? Rémes. Na mégis. Neki van a világon a legtöbb esze. Fukar, kegyetlen, mokorva, és semmitől sem riad vissza, ha pénzről van szó. Mindenkit becsap, mindenből hasznot húz, senkivel sem barátkozik, egyedül járja a világot, és mint a neve is mutatja, teljesen piszkos. És a nagy bivaj barátja, gyűlölik egymást. 10 év előtt egy osztozkodáson összevesztek, a nagybivaj revolvert rántott, de Piszkos Fred kése gyorsabb volt. A bivaj 2 teljes hónapig élethalál között lebegett, akkor megfogadta, hogy addig tartózkodik a rum élvezetétől, amíg Piszkos Fredet nem öli meg. És maga szeret így élni? Hát nem lehet másképp. Na képzelje el, hogy én szerződtetem udvari mesélőnek, ugyanis Szent Antónia de Vincenzo Y. Galapagos főherceg vagyok, a boldogság szigetek uralkodója. Felség, nem meglepetés számomra, hogy ön uralkodó. Már első találkozásunkkor ösztönösen éreztem, hogy egy jó házból való fiatalemberrel állok szemben. Én a boldogság szigetek uralkodója vagyok, székhelyem Almira, a szigetország fővárosa. És irítlem magát. Egyszerűen leszáll majd a hajóról, és elindul zsebredugott kézzel, fütyörésző az utcán a kikötőben. Nyugodtan sétál. Nem vagyok nagy birodalom uralkodója, és mégis úgy érzem, hogy helytelen, ha a sors kegyelméből elfoglaljuk a trónt, mielőtt megismernénk közelebbről az embert. Ez olyan kézenfekvő. Kézenfekvő, gondolta Jimmy. 20 éves elmúltam, és sohasem mondtam még ki ezt a szót, hogy kézenfekvő. És kérdezte lázasan csillogó szemmel Mr. Irving, mi történik, ha új csavargó érkezik a kikötőbe? Hogy juthat el a klub országba? Hát, nem könnyű az érvényesülés. Összeköttetéseket kell keresni, ajánlásokra hivatkozni. Maga tud megfelelő összeköttetést az alvilág jobb köreihez? Én. Olyan tekintélyen van Szingapurban, mint egy magántitkárnak. A magántitkári munkakört Fülig Jimmy mindig rendkívül nagyra értékelte. Nem tudta, hogy miben áll egy ilyen ember ténykedése, de úgy képzelte, hogy jól öltözködő, érdekes arcú úrnak kell lennie igen nagy fizetéssel. És ha én megkérném, hogy könnyítse meg a helyzetemet, amennyiben az lenne a tervem, hogy úgy képzeli Mr. Irving, hogy elvegyül Szingapurban, figyeljen jó ember, és ne kérdezzem, mert az nem ildomos. Ildomos? Hát, ezt sem mondtam még soha. Pedig milyen kézenfekvő szó. Na, beszéljünk bizalmasan. Ön megérdemli, mert hűséges és tekintélytisztelő alattvaló. Én egyetlen lépést sem tehettem eddig nevelőm és Isten kegyelméből rokonom néhai Mr. Gould, illetve Fernandez régens herceg nélkül. Saint-Cyr-ből csak a katonaiskola komor épületét ismerem. Londonban a királyi palotát és a Buckingham kastélyt. Itt laktam. Kézenfekvő, mondta, és belefújt a lornyon üres csöveibe. Az utcára csak hintón vagy autón jártam, mindig kísérettel és kizárólag főútvonalakon. Most először hozta úgy Mr. Gould balsorsa, hogy egyedül vagyok. És Szingapurban is egyedül szállok partra. De a kikötőben már vár a szingapúri udvartartásom. Palotánk van ott. A mindenkori uralkodó a boldogság szigetek két legnedvesebb hónapja idején megpihen Szingapurban. A cselédség nem ismer. Két éves korom óta nem láttak. Hát azóta felség sokat változhatott. Csak hallgasson végig. Itt van most életem egyetlen, talán utolsó alkalma, hogy azt tehessem rövid ideig, amihez kedvem van. Két napot magamnak óhajtok. Az embernek, érti? És addig, hogy békén hagyjanak, hogy ne kutassanak utánam, és hogy úgy élhessek, ahogy kedvem tartja, maga idegen helyettesít engem. Na, mi az? Csak köhögtem. A tea, igen. Na is a meglepetés. Ön kiszáll a hajóból, és ahol díszes sorfalat lát, zsakettes, egyenruhás urakból oda megy. Gomperes Hidalgo, akit szintén nem láttam még soha, az udvarmester várja. Elviszik a kastélyba, ott azután csak mondja, hogy gyengelkedik. Sétálgasson, olvasson, no ezt talán mellőzném. Szóval, ha bármit kérdeznek, vagy kívánnak, mondja azt, most nem aktuális, majd egy-két nap múlva. Nem csinálhat hibát, ha hibát csinál, az se baj. Majd én rendbe hozok mindent. De felség, hogy én ilyen nem felelős semmiért. Mint uralkodó úgy látom jónak, hogy fennforgó különleges okok miatt képviseltessem magamat néhány napig. Fennforgó. Ez minden esetre jó szó, de hát ezért becsuknak. Én parancsolom, tehát semmi baja sem lehet. Ön segít abban, hogy két napig az alvilág egyszerű egyénei között éljek, és én megkóstoltatom magával, hogy milyen az, ha valaki uralkodó. Tehát az én külsőm igazán nem fejedelmi, már leszámítva a lornyettet. Ez fennforgó és ildobos, de hát egyébként esetleg Mr. Gould ruhái közül a hajó szabó műhelyében gyorsan rendbehoznak vagy két öltözéket. Tehet vagy beszélhet, amit akar, nem baj, ha azt gondolják majd egy-két napig, hogy az uralkodó ostoba. Amíg én helyettesítem felséget, addig ez a hír nem terjedhet el. Azt hiszem, ön jobban beválik az udvarban, mint én a csapszékben. Na hát ott nem is könnyű érvényesülni. 9. pont. Másnap a hajó Parangán szigetnél kikötött. Már látszott messze Szingapúr. Az egyszerű szénrakodónál még egy bizottság jött a hajó elé, hogy felülvizsgálják a segélyhajó jelentését, és engedélyt adjanak a kikötésre. A hajón mindenki pompásan érezte magát, csak éjszakai csuklásról panaszkodtak az utasok, pedig esténként Palmerston tanácsára ópiumot kapnak. Érthetetlen. A hajónaplóban benne van a Honolulu Star helyzete, úgy az északi, mint a déli szélsőség és hosszúságnak megfelelően. Az egyik hűtőnek nyoma veszett. Sebesség átlag 18 tengeri csomó. A 20-as kabinból eltűnt egy fiókos szekrény. Ebben lakott az a bizonyos Mr. Gould, akit tengerész módon temettek. Igen. Mi lett a szekrénnyel? Firtatta az egészségügyi főtanácsos. Nem tudom, eltűnt. Miért fontos ez? Ért ön a könyvvitelhez, Ward kapitány? Keveset. Az angol bank évi mérlege egyszer 2 pennyvel hibázott. Teljes 3 hetet dolgoztak éjjel-nappal, amíg a sok millió font között végre megtalálták a 2 penny hiányt. Na és? Kiderült, hogy 2 millió fonttal tévedtek. De csak a 2 pennyn keresztül jöttek rá. Értem, de sajnos a szekrény után hiába kutattam. Megfoghatatlan. Egy új utas is beszállt a szigeten, senki sem tudta, hogy mi dolga volt Parangánban. Ő sem. Bonifácnak hívták, és felszállt a Honolulu Starra. Hallotta, hogy hajópincér kell, és nyomban jelentkezett.
majd gondoskodik róla, hogy Szingapurban kitegyék. Nem akar Tahitiba menni, de ha ezt megmondja, akkor Parangamban marad. Zsebre dugott kézzel sétált a fedélzetem. Egyszerre. Mit tesz Isten, hiszen ez fülig, Jimmy. Ha-ho! Az illető megfordult. Bonifác, mondta magában rémülten. Ez az aljas patkány, aki állítólag rendőrspicli is volt. Ez leleplezi a parton. Vége a királyságnak, és leleplezze José Pompeo. Hello, Fülig Jimmy! Felemelte a lornyont, és végignézett Bonifácon. Itt ordítozás esete forog fenn, úgy látom. De Jimmy, hát mi ütött beléd? Ez a hang nem ildomos. Maga marha. Nem nyújtod a kezedet? Ezt mellőzöm. Ön összetévest valakivel. Nevem a sors kegyelméből José Pompeo. Mit kíván, hülye idegen? Csak nem akarod letagadni, hogy te Fülig Jimmy vagy? Nem értem, jó ember. Nem vagyok Fülig Jimmy, hanem José Pompeo. Azt hiszed, hülye vagyok? Ez kézenfekvő. Megfordult, hogy tovább menjen, de Bonifác eléje lépett. Mire való ez a komédia? Eressen utamra. Egy pillanatra Bonifácot bizonytalanság fogta el. Lehet, hogy téved. Lehet, hogy ez nem Fülig Jimmy. Megragadta. Várjon! Nem várok, jó ember, felelte a rejtélyes utas, és pofon ütötte. Bonifác agya meglódult, a szem előtt sötét lett. Belerezdültek a fogai, és elszédült. Az idegen tovább ment. A másik sűrűn pislogott, azután megtapogatta az arcát, és diadalmasan nézett a távolodó felé. Most már beszélhetsz, ilyen pofon csak egy van a világon. Istenemre, ez Fülig Jimmy. Alkonyatkor már tisztán látszott Szingapúr, és a sorra gyúló lámpái, mint sárgás csillagok ragyogtak fel az ég alján.